Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai délelőtt folyamán Mikeás próféta könyvéből szeretnék majd felolvasni egy szakaszt, és szeretném, hogyha közösen erről a bibliai igaszakaszról elmélkednénk. Mikeás könyve, egyáltalán mikor is élt Mikeás próféta, időszámításunk előtt 740-700 között Júdában végezte az ő szolgálatát. Ez idő alatt, időszámításunk előtt 722-ben az északi országrész már elpusztult, olyan értelemben, hogy ugye az asszírok támadása, hódítása következtében megszűnt önálló országként létezni, vagy országrészként létezni. Ugye a felhalmozódott bűnök miatt történt ez az isteni ítélet. A déli országrészben sem volt túl jó a helyzet, noha Ezékiás király komoly reformokat hirdetett, de sajnos ennek a hatása nem tudta feltartóztatni az elindult gonoszság áradatot, és éppen ezért a komoly bűnök ott is megjelentek, az Istentől való elfordulás, a bálványimádás, és Mikeás prófétán keresztül az Úr üzeneteket küldött, mert a nép egy külső formai vallásosságba merevedett, és az Isten iránti szeretetet, a hálát, amit pedig annyiszor elvárt volna tőlük az Úr, lehet, hogy nem jó kifejezés, hogy elvárt volna, de azt hiszem értjük, mit mondok, hogy annyi jót tett velük az Úr, és ők ennek ellenére elfordultak tőle. Ez sokszor megemlíti Mikeás próféta az ő könyvében, és egy igazi Istenhez való fordulásra és Istenhez térésre hív bennünket Mikeás könyve, nem látszatból, hanem szívből. És az is olyan elgondolkodtató, hogy Mikeás könyvében többször előfordul az utolsó napokban, majd az utolsó időkben, meg majd ama napon, ami egyértelművé teszi, hogy a végidőre szóló könyv is egyben Mikeás próféta könyve. És ezek után olvassuk el ezt az ige szakaszt, Mikeás könyve 6. fejezetének az első 5 versét. Mikeás könyve 6. fejezet, első 5 verse. Halljátok csak, amit mond az Úr. Kelj fel, perelj a hegyekkel, és hallják meg szódat a halmok. Halljátok meg, hegyek, az Úr peres dolgát, és ti a földnek örök alapjai, mert pere van az Úrnak az ő népével, és az Izraellel is perbe száll. Én népem, mit vétettem te ellened, és mivel fárasztottalak el téged? Tégy vallást ellenem. Hiszen felhoztalak Egyiptom földjéről, és a szolgák házából megváltottalak, és előtted küldtem Mózest, Áront és Máriát. Én népem, emlékezzél csak, mit koholt Bálák, Moábnak királya, és mit felelt néki Bálám, a Beor fia. Sittimtől fogva Gilgálig, hogy megismerjed az Úr igazságos cselekedeteit. Nézzük meg ezt az ige szakaszt részletesebben, hogy kezdődik ez az ige szakasz. Az Úrnak pere van az ő népével, pere van. De ez a per nem zárt körű, nem zárt ajtók mögött folyik ez a per, hanem az egész világ mindenség előtt folyik. Miért folyik az egész világ mindenség előtt? A Biblia ugye Pál apostol megjegyzi, hogy a mi földünk, ugye mi látványossága is, mi mindannyian, ugye is, és főleg akik Krisztus nevét, Isten nevét vallják, azt mondja, a látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek. Azon kívül mit mond az Efézusi levélben Pál apostol? Hogy a mennybéli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal, a mennyei lényekkel, az egyház által, az Isten népével kapcsolatban, ahogy az Isten bánik az ő népével, a földi népével, ezáltal a mennyei lények is az Isten sokféle bölcsességét tudják megismerni. Tehát a világegyetem érdeklődéssel figyeli, hogy mi történik ezen a földön, hogy a jó és a rossz küzdelme hogy alakul. A világ mindenség előtt zajlik ez a per, mert ne feledjük el, hogy az Isten vád alatt van, volt és jelenleg is van. Mert Sátán a kezdet kezdetén, amikor a bűn megjelent, az Istent vádolta. Mivel? Hogy az Isten zsarnok Isten. Nem engedi, hogy a teremtményei, a boldogság még nagyobb fokára jussanak. Ha őt követnék, akkor, mármint Sátánt, akkor olyanok lennének, mint az Isten. Tehát valami jót eltitkolt tőlük. Ezzel szemben az Isten lénye igazolódik a világ történelemben, leginkább az áldozatban, Jézus áldozatában, de folyamatosan igazolódik, hogy a bűn törvénye hova vezet, és hogy az Isten a lehető legjobbat akarja az ő teremtményeinek. Ez a per, hogy az Isten hogy bánik az ő népével, hogy kezeli a rosszat, hogy próbálja rosszból az embert kivonni, ez az egész világ egyetem előtt zajlik, ez a per. De nézzük tovább a gondolatot, és szeretném megkérdezni, hogy ha nekünk perünk van valakivel, perjes ügyünk van valakivel, akkor hogy szólítjuk meg a mi peres felünket? Hogy szólítjuk meg, ha valakire panaszunk van? Hát a megszólítás nem biztos, hogy mindig a legszívhez szólóbb. Emlékszünk például a tékozló fiú bátyára, amikor hazajön és látja ugye az örömöt, a vigasságot, és ugye megtudja, hogy mi a vigasság oka, akkor, és miután az apjával beszél, akkor hogy beszél az ő testvéréről? Amikor ez a te fiad megjött, ugye? Ez a te fiad. Ezzel szemben nézzük meg, hogy az Isten, akivel peres dolga van, hogy szólítja meg az ő népét. Nem azt mondja, hogy ti ellenem lázadók, ti hálátlan emberek, hanem mit mond? Az ő népe, én népem, kétszer is mondja. Tehát mit mutat? Igen, pere van az Úrnak az ő népével. Igen, panasza van az ő népével kapcsolatban. De kimondhatatlan szeretettel szereti az ő népét. Annak ellenére a hálátlanságuk, hogy nem úgy viszonyulnak hozzá, ahogy viszonyulniuk kellene a rengeteg jóért, amit kaptak tőlük, nem veti el őket, hanem tovább küzd értük, én népem. Minden részletét szeretném majd magunkra vonatkoztatni ennek az ige szakasznak, és ezt a részét is hadd vonatkoztassam magunkra, hogy az Isten, de azért előtte, mielőtt ezt kimondom, megkérdezem, ha igazából őszinték vagyunk magunkhoz, mi úgy bánunk idézőjelbe téve az Istennel, ahogy ő azt megérdemli? Úgy viszonyulunk hozzá minden élethelyzetben? Az az igazi átadás szeretet van a mi szívünkben, az ő akaratának a keresése, az iránta való szeretet és hála kifejezése? Mindig ez van a mi szívünkben? Vagy pedig mennyiszer vétünk, mennyiszer helytelen dolgot cselekszünk, amivel szégyent hozunk ő rá? És nem azt mondja, hogy ja jó, hát ha te így, akkor én így, hanem hogy mondja, én népem, én népem. Szeretettel fordul hozzánk, és nem akar rólunk lemondani. De nézzük meg, hogy ha mi valakivel perlekedünk, valakivel panaszos dolgunk van, és elkezdjük vele a párbeszédet, akkor ez hogy szokott zajlani? Elkezdjük mondani, hogy igen, te ezt csináltad, azt csináltad, te ilyen vagy, tehát nem, ugye felsoroljuk azokat a dolgokat, amik miatt mi neheztelünk, vagy haragszunk, vagy ami miatt perünk van a másik emberrel. De nézzük meg, hogy ez a per hogy kezdődik? Az Isten hogy perel mindannyiunkkal? Azt olvassuk, ugye azt mondja, hogy a második vers vége, hogy pere van az Úrnak az ő népével, és az Izraellel is perbe száll. És utána a per így kezdődik, hogy én népem, mit vétettem te ellened, és mivel fárasztottalak el téged? Tégy vallást ellenem. Van ebben egy szó kárhoztatás vagy vádolás? Csak kérdezz az Isten. De hadd kérdezzem meg, ebben a kérdésben mi van szerintünk? Milyen, most tudom, hogy rossz kifejezés, de milyen érzés, vagy mi van e mögött, a kérdés mögött az Isten szavában? Hogy én népem, Azt mondja, hogy mit vétettem te ellened, és mivel fárasztottalak el téged? Tégy bizonyságot ellenem, mi van ebben? Én nem tudom, ti hogy érzitek, de én egy végtelen szomorúságot érzek ebben. Egy végtelen fájdalmat és szomorúságot. Hogy mondd meg, mivel fárasztottalak el téged? Tégy vallást ellenem. Figyeljük meg, hogy az Isten kérdései mindig annyira szívbe markolóak tudnak lenni. És annyira jó lenne, ha mi is megtanulnánk ezt az egymás közötti párbeszédben, hogy nem vádaskodni, a másiknak a fejére olvasni, hanem csak kérdezni. Ezt most miért tetted velem? Vagy mi, nem tudom, értjük, szóval ezerszer többet el tudunk érni egy kérdéssel, nem egy ingerült és kiabáló kérdéssel, de egy halk, szelíd kérdéssel sokkal többet el lehet érni, mint a vádak özönével. És Isten ezt teszi velünk, csak kérdezz, én népem, mit vétettem ellened? Mivel fárasztottalak el téged? Ez a kérdés, ugye a Bibliában sok ilyen kérdés van, amikor az Isten kérdez, de engem ez a kérdés Jézusnak egy másik kérdésére emlékeztet, ami szintén ugyanilyen szívbe markoló, és valóban azt lehet mondani, hogy mélyen megindító. Mi volt az, amit Jézus az evangéliumokban rögzített történet alapján egyszer kérdez valakitől egy kérdést, háromszor egymás után ugyanazt a kérdést? Mi volt ez? Szeretsz-e engem? Kitől kérdezte? Pétertől. Nem tudom, hogy elgondolkodtunk-e azon, hogy miért furcsa és szívbe markoló ez a kérdés. Miért? Miért? Azért, mert ezt a kérdést kinek kellett volna feltenni, kinek? Nem Péternek kellett volna feltenni ezt a kérdést, hogy Uram, miután ilyen csúful és rótul megtagadtalak téged, te még szeretsz engem? Nem, ez a kérdés fordítva hangzik el. Jézus kérdezi Pétertől, szeretsz engem? Milyen megindító ez a kérdés? Tehát én úgy érzem, hogy ha mi igazából odafigyelünk ezekre az isteni kérdésekre, önmagukban, a mi lelkünkben hatalmas változást tud elérni az Isten. De menjünk tovább, és nézzük meg, hogy egyáltalán miért is teszi fel az Isten ezt a kérdést a népnek. Miért teszi fel, hogy mivel fárasztottalak el téged, tégy vallást ellenem? Miért teszi fel ezt a kérdést? Azért, mert a nép hálátlan az Isten minden jótéteménye ellenére is. Nem úgy viszonyul hozzá, ahogy viszonyulniuk kellene az Isten sok-sok jóságáért az Istenhez. És nézzük meg, hogy az Isten, amikor fölteszi ezt a kérdést, akkor utána emlékezteti őket a szeretetének és irgalmának ezer csodáira, amit az ember, hadd mondjam, hajlamos elfelejteni. Végig fogjuk venni ezt a két Biblia verset, és nézzük meg, hogy mi mindenre emlékezteti az Úr az ő népét ebben a két versben, és ezek az emlékeztetések nekünk mit mondanak, mire emlékeztetnek bennünket ezek a történetek, amikre visszahivatkozik itt az ige. Mikeás prófétán keresztül, ugye, az Úr szólítja meg az ő népét. Azt mondja az első gondolat, hiszen felhoztalak Egyiptom földjéről, és a szolgák házából megváltottalak. Álljunk meg itt egy pillanatra. Azt mondja, felhoztalak Egyiptom földjéről. Ez az első, amit szeretnék megemlíteni itt, amit az Úr is elsőképpen említ. Miért volt ez hatalmas nagy esemény, és miért kellett újból és újból emlékeztetni a népet az Egyiptomból való szabadulásra? Miért kellett a népet emlékeztetni? Elsősorban azért, mert az Istennek a legnagyobb csodái mutatkoztak meg az ő népe szabadításának az esemény sorozatában hatalmas csodákat tett a népért. Szeretném megkérdezni, hogy a mi életünkben voltak-e hatalmas csodák már? Azt hiszem mindannyiunk életében. Mindegyik elevenen él a mi szívünkben az Isten csodái közül, vagy pedig egy idő után kicsikét úgy megkopik, és a feledésbe merül. De nem csak emiatt említi az Egyiptomból való kivonulásnak a csodáit és szabadulásának a történetét, hanem Nehémiás könyve 9. fejezetéből a 16-tól terjedő versekben figyeljük meg, mit olvasunk. Nehémiás 9.16-tól. Ők pedig, a mi atyáink felfuvalkodtak, és megkeményítették nyakukat, és nem hallgatták parancsolataidat. És vonakodtak engedelmeskedni, és meg nem emlékeztek a te csodatételeidről, amelyeket velük cselekedtél, hanem megkeményítették nyakukat, és arra adták fejüket, hogy visszatérnek rabságukban, az ő makacskodásukban. Egyelőre csak idáig. Egy újabb kérdést hadd tegyek föl. Volt már ilyen a mi életünkben, hogy az Isten valamilyen nagyon nagy csodát cselekedett velünk, könyörült rajtunk, megsegített bennünket. És a csoda, hogy úgy mondjam, az öröm, a hála tartott esetleg egy-két napig, egy-két hétig, és utána újra visszasüppettünk abban a rosszban, amiből az Úr szeretett volna bennünket kiszabadítani. Hányszor vannak ilyen visszaeséseink? Hányszor tesszük mi ezt az Istennel? És nézzük meg, Izrael népe is ezt cselekedte, kihozta őket az Úr, de utána egy idő után újra makacskodtak, és szembefordultak az Istennel, és arra adták a fejüket, hogy visszatérnek rabságukba, az ő makacskodásukba, visszatérnek az ő bűneikbe, ugye, hogyha a mi nyelvünkre, a mi időnkre fordítanánk ezt le. De hogy folytatja az ige? De te bűnbocsánatnak Istene vagy, könyörülő és irgalmas, hosszú tűrő, és nagy kegyelmességű, és el nem hagytad őket. Hányszor estünk vissza a bűneinkbe? Hányszor fogadtuk meg, hogy valamit nem teszünk? És hányszor szegtük meg ezt az úgymond ígéretünket, fogadalmunkat? És az Isten hogy bánik velünk? A hosszú tűrésnek, irgalomnak és könyörületnek az Istene, és nem hagytad el őket. Utána hogy folytatja? Sőt, még borjúképet is csináltak maguknak, és ezt mondták, ez a te Istened, aki kihozott téged Egyiptomból, és nagy bosszúsággal illettek téged. És hogy folytatja? Isten nagy irgalmasságodban nem hagytad el őket a pusztában. A felhőnek oszlopa nem távozott el felőlük nappal, hogy vezérelné őket az úton, és a tűznek oszlopa éjjel, hogy világítana nekik az úton, amelyen mennenek. És a te jó lelkedet adtad nekik, hogy őket oktatná, és mannádat nem vontad meg szájuktól, és vizet adtál nekik szomjúságukban. Tehát mire emlékeztet az Úr bennünket is, és a népet is? Hogy ő nem a mi bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Hadd kérdezzem, van a szívünkben ezért szeretet, állandó szeretet és hála az Isten iránt? Van ezért a mi szívünkben szeretet és hála? Hogy folytatódott Mikeás könyve? Azt mondja, felhoztalak Egyiptom földjéről, és mit mond? És a szolgák házából megváltottalak. Senki ne válaszoljon erre a kérdésre, amit kérdezek, de fölteszem a kérdést. Ez a mondat, ha elhangzik, hogy Jézus megváltott téged, mit vált ki a szívünkből? Ezerszer hallottuk. Átforrósítja a szívünket, amikor ezt a gondolatot halljuk, hogy Jézus megváltott téged. Hadd mondjam, hogy az ember a legnagyobb jóhoz is képes hozzászokni, és egy idő után már nem is hálás a legnagyobb jókért sem. Amikor először megértettük, hogy mit is jelent igazából a megváltás, mit éltünk át, amikor egyre mélyebben és mélyebben megértettük Jézus áldozatát, és egy idő után ugyanazt a hatást tesz ránk, vagy pedig hozzászoktunk. Tudunk-e ezért naponta igazából szívből hálát adni az Isten szeretetének ezért a végtelen megnyilvánulásáért? Menjünk tovább. Mire emlékezteti még őket? Azt mondja, hogy előtted küldtem Mózest, Áront és Máriát. Ki ez a Mária? Miriam, ugye? Miriam. Ugye a három testvért említi. Most Mózest és Áront még értjük, ugye, hogy miért emlékezteti őket, de Miriamnak vajon volt-e valami szerepe a kivonulás történetében, meg egyáltalán az ő, a nép életében? Igen. Lehet, hogy nem olyan látványos szerepe volt, mint Mózesnek, de hadd kérdezem meg, hogy Mózes életben maradásához kit használt fel az Úr eszközül? Miriamot, az ő leleményességét, ugye, amikor ott a nádasban ugye, ott figyelte a kis kosárkát, és ugye odament a fáraó leányához. Azon kívül, amikor a verestengeri átkelés történt, az asszonyok Miriam vezetésével énekelték a dicsőítő hála éneket, tehát igen, Miriam is komoly szerepet játszott az Izrael népe történelmében. De álljunk meg itt egy pillanatra, szerintetek ez hogy vonatkozik ránk? Ez hogy vonatkozik ránk? Mire akar az Úr ezáltal emlékeztetni bennünket, hogy itt Mózest, Áront és Máriát említi? Tudunk mi az Istennek hálásak lenni emberekért? Emberekért, akik esetleg valamivel segítettek bennünket az Isten megtalálásában? A szülőkért, akik bennünket erre az útra vezettek? Vagy emberekért, akiktől bármit segítséget kaptunk, hogy az Isten felé tudjunk igazából fordulni? Van ott az ember szívében, értékeljük az Isten szeretetét, hogy a megfelelő pillanatban, megfelelő embert a megfelelő időben küldött hozzánk? Vagy pedig olyan természetesnek veszük, hogy ilyen volt az életünk, és ez történt idáig. Hadd kérdezzem, az Isten mennyi mindent cselekszik, értünk? Előtte van az egész életünk. Megtervezte, hogy szólít meg, hogy segít. Mindent megtesz, értünk. Nekünk ez természetes, vagy pedig ott van a szívünkben a hála, állandó hála iránta. De menjünk tovább a következő, az utolsó Biblia verse, az 5. verse, és itt rengeteg dolog van, amire az Úr emlékeztetni akarja az ő népét és bennünket is. Azt mondja, hogy emlékezzél csak, mit koholt Bálák, Moábnak királya, és mit felelt néki Bálám, a Beor fia. Nem akarom a történetet előről felvázolni, mert mindannyian ismerjük azt hiszem a történetet, amikor meg akarja a Bálák, a Moábita király átkoztatni Izrael népét az Úr prófétájával, Bálámmal, ugye a jövendőmondás bérének a kecsegtetésével, tehát felajánlva ezt neki. És Bálám, amikor elmegy, hogy átkot mondjon, mi jön ki Bálámnak a száján? Áldás. És itt szeretnék két gondolatot megemlíteni, és a Pátriárkák és Proféták című könyvből szeretnék egy szakaszt felolvasni, ami hihetetlenül elgondolkodtató ebben a témakörben. A nép ott van lent, ugye sátraiban, ott táborozik, és az események a hegytetőn zajlanak. Sátán mindent megpróbált megtenni, hogy a nép ne tudjon bemenni az ígéret földjére. Mindent megpróbált venni. A nép ott volt lent a síkságon, és fogalmuk nem volt arról, hogy mi készül ott a hegytetőn. Sátán milyen módon próbálja az Isten tervét keresztezni. És nézzük meg, ezzel kapcsolatban mit ír ez a könyv. Így olvasom. Milyen kevesen tudtak a héberek arról, mi készül a közvetlen küzelükben. Milyen keveset tudtak Isten gondviseléséről, amellyel éjjel-nappal körülvette őket. És most figyeljük ezt a néhány mondatot. Milyen vak Isten népe, milyen lassúak mindenkorban az Isten szeretete és irgalmassága megértésére. Ha felismernék Isten csodálatos hatalmát, amely állandóan értük munkálkodik, nem telnéke meg szívük hálával, szeretetéért, hódolattal fenségének és erejének gondolatára? Ha mi nem látunk semmit az életünkben, ami történik, eltelt egy nap, semmi nem történik. Miért adhatunk hálát? Miért? hogyha majd az örök életbe kerülünk, megláthatjuk, hogy azon a napon is az Isten hány és hány támadását hiúsította meg az ellenségnek mi életünkben. Nem tudjuk felmérni, hogy mi mindent hárít el a mi életünkben. Állandó hála, szeretet az Isten iránt, az ő jó voltáért, de ott van bennünk. Ott van bennünk ez állandóan, és így viszonyulunk az Istenhez. A másik gondolat, amit ezzel a történettel kapcsolatban szeretnék megemlíteni, ez is egy nagyon-nagyon-nagyon fontos idézet, hogy amikor Bálám az átkot akarja mondani, a legrosszabbat akarja tenni, akkor Isten mit csinál Bálámmal? Nem azt mondja, amit szeretne, hanem mást mond ki a száján. Ismerik a történetet. Hadd kérdezzem meg, hogy ez milyen szempontból bíztatás és bátorítás a mi számunkra. Volt már az életünkben ember, aki rosszat akart nekünk? És volt olyan, hogy nem sikerült a rossz akarónak a terve, mert az Isten elfordította? Vagy az Isten azt a bizonyos dolgot jóra fordította? Igen, számtalan esetben van ilyen az emberi életben, és az előttünk álló időben is erre számíthatunk. Emberek támadására, rossz akaratára, ebben a világban és az előttünk álló időben számíthatunk. És figyeljük meg, hogy mit mond itt az idézet. Isten hatalma annyira ellenőrzése alá vonhat egy magát a bűnös út követésére adott embert, hogy átkok helyett a leggazdagabb és legdrágább ígéreteket kénytelen kimondani a magasztos és szenvedélyes költészet nyelvén. Ez történt ugye Bálámmal. A tanulság: az Izrael számára megnyilvánult isteni kegyelem az Úr hűséges és engedelmes gyermekei iránti oltalmazó gondoskodásának biztosítéka minden időben. Amikor Sátán gonosz embereket indít fel, hogy Isten népét hamis fényben tüntessék fel, zaklassák vagy megsemmisítsék, emlékezzenek erre az eseményre, és erősítse bátorságukat és Istenbe vetett hitüket. Igen, ellenség nem árthat csak addig a mértékig, és addig a szintig, amíg ő ezt jóvá hagyja valamilyen cél elérése érdekében. Azt mondja, ki vagy te, hogy félsz embertől, emberfiától, az ellenség haragjától miért félsz? Okot ad ez a mi szívünkben hálára és bizalomra és nyugalomra a zűrzavaros és egyre fenyegetőbb körülmények között. De nézzük meg az utolsó emlékeztetés, amit itt az 5. versben, Mikeás könyve 5. fejezetében olvasunk. Azt mondja, hogy miután Bálámnak a történetére visszaemlékezteti az ő népét, azt mondja, hogy Sittimtől fogva Gilgálig, hogy megismerjed az Úr igazságos cselekedeteit. Figyeljük meg, Sittimet és Gilgált említi. Mi volt Sittim, ez a hely, és mi volt Gilgál? Ez a két hely a 40 éves pusztai vándorlásnak a végén szerepel Izrael népe történetében. Mielőtt elkezdik a honfoglalást, ugye a Jordánon át kell kelni, ugye ez az első lépés, de a Jordán átkelése előtti utolsó táborhelyük Sittim, és a Jordánon való átkelés utáni első táborhely Gilgál. Tehát itt van a Jordán, mielőtt átkelnek, ott van Sittim, és utána, átkelés után ott van a Gilgál nevű táborhely. De mire akarja emlékeztetni az Úr ezzel a két szóval, hogy Sittim és Gilgál? És bennünket mire akar emlékeztetni az Úr ezzel a két helység névvel kapcsolatban? Ott állnak a Jordán partján, nem sokára át kell kelniük, elindul a honfoglalás, de még előtte vannak az esemény sorozatnak. Ott állnak Kánaán határán. Szerintetek Sátán mikor fokozza és sokszorozza meg leginkább az erőfeszítéseit a történelem folyamán? A célba érkezés előtt. Csak hogy a célt el ne érje az ember. Egyéni életünkben is így van, de a történelemben is. Ott áll Izrael népe a Kánaán határán, és Sátán a legerőteljesebb kísértéseit ekkor hozza azért, hogy a népet megakadályozza a célba érkezéstől, hogy nehogy el tudják foglalni az ígéret földjét. Nem olvassuk az igét, csak szóban említem meg, hogy mi történik itt Sittimben. Bálám nem nyugszik bele abba, hogy nem tudta megszerezni a jövendő mondás bérét, és ezért elmegy Bálákhoz, és milyen tanácsot ad Báláknak? Hogy hívogassák a népet az ő bálványisten tiszteleteikre, amik nagyon vonzóak voltak, gyönyörűek voltak, kultikus paráznasággal egybekötve, az érzékekre hatottak, gyönyörű volt, vonzó volt. És a nép odament, beleegyedett ebbe a dologba. És mi történt? Felgerjedt az Úr haragja az ő népe ellen. A nép vezetői is élen jártak a bűnben. Sátán mit tudott pontosan? Hogyha a népet teljesen bűnbe tudja vinni, akkor az Isten terve meghiúsul, a nép is megsemmisül, Isten így ilyen módon nem tudja bevinni őket. És az Isten mit tett? Igen, a lázadók, akik a hatalmas bűnöket elkövették, akik minden isteni kérlelés ellenére ezekben a szörnyűségekben voltak, meghaltak. Az Úr csapása rajtuk volt, de az Isten megkímélte az ő népét. Meghiúsította Sátán szándékát, hogy végbe ne tudja vinni a romboló tervét teljes egészében. A Pátriárkák és Proféták című könyvből még egy szakasz van, ami ezzel kapcsolatos, és csak szóban mondanám el. Azt írja, hogy Sátán ugyanezt teszi velünk a mennyei Kánaán határán, ugyanezt teszi velünk. Azt mondja, hogy minden ember sebezhető pontját ismeri. Tudja, hogy hol lehet az embert leginkább megfogni és elejteni. És azt mondja, hogy ugyanígy az érzéki bűnök és kísértések ugyanúgy jelen vannak most ebben az utolsó időben, és megkettőzi erőfeszítéseit, hogy az embert valamilyen módon bűnbe tudja vinni, hogy az Istentől elszakítani, mikor? Kánaán határán. Mindenki számára külön tervet készít. De az Isten, azt mondja az ige, hatalmasabb mindeneknél. Nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. Nem szükséges, hogy áldozatul essünk. De ugyanakkor az Isten óvatosságra int bennünket. Ember, vigyázz! Mert a támadásai most a leghevesebbek. Nehogy könnyelműen vegyük mindazt, amire az Úr figyelmeztet bennünket, mint veszélyre. De nézzük meg a másik eseményt, ami számomra kiemelkedő itt a Sittimben való tartózkodásnál. Ugye a nép ezen a nagy megrázkódtatáson túl van, és utána készülnek az átkelésre, és majd a Kánaán elfoglalására. Ki az, aki vezeti a népet ekkor már? Mózes ugye meghal, Józsué vezeti a népet. Szerintetek Józsué félt, vagy nem félt? Szóval ez egy nehéz kérdés. Biztos, hogy teljes mértékig bízott az Istenben, de emberből volt ő is, és a félelem azért lehet, hogy az ő szívét is elszorította. És mit csinál Józsué? Kiküld két kémet. Ugye, kiküld két kémet, hogy megkémleljék ugye az ígéret földjét, és ugye Jerikó az első hely, ugye, amit meg is figyelnek, kikémlelnek. És mi történik, amikor elküldi ezeket a kémeket? Ismerjük a történetet, hogy ugye észreveszik őket, meg akarják ölni, és Ráháb elrejti őket ugye ott a házhéj, vagy... Tehát a háznak a tetején, nem is tudom, hogy fogalmaz az ige, tehát ott a háznak a felső részében, ott elrejti őket. És miután elmennek ugye, akik ezt a két férfit, a két kémet el akarták fogni, fölmegy hozzájuk, ahol őket elrejtette, és azt mondja, így olvasom az igét, Józsué könyve, második fejezet, 9-től 11-ig terjedő verseket. És elolvasom, és csak arra kérlek, hogy azon gondolkodjunk együtt, hogy az Úr miért cselekedte mindezt, és milyen irántunk is tanúsított hihetetlenül mély együttérzés és gyengétség van ebben a történetben. Fölmegy ugye ez az asszony, és mondta a férfiaknak, Tudom, hogy az Úr néktek adta ezt a földet, és hogy megszállt minket a félelem miattatok, és hogy e földnek minden lakosa megolvad előttetek. Mert hallottuk, hogy megszárította az Úr a Veres-tenger vizét előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit cselekedtetek az emóreusok két királyával, akik túl voltak a Jordánon, Szihonnal és Óggal, akiket megöltetek. És amint hallottuk, megolvadott a mi szívünk, és nem támadt többé bátorság senkiben sem miattatok. Bizony az Úr, a ti Istenetek az Isten, fenn az égben, és alant a földön. Miért van ennek a résznek különös jelentősége? Miért? Az Úr megígérte Józsuénak, eleve a népnek, ugye, tehát azért hozta ki őket Egyiptomból, megígérte, hogy bevezeti őket az ígéret földjére. Ígéret volt ez? Ígéret volt. Meghal Mózes, Józsué átveszi ugye a szolgálatot a néptől, és, bocsánat, Mózestől átveszi, a nép élén ott van, és az Úr megerősíti, hogy légy bátor és erős, vigyázz, hogy azt cselekedd, amit a Mózes parancsolt. Azt mondja, és veled leszek, és nem áll meg senki előtted, az ígéretek halmazát mondja el Józsuénak. Ennek alapján kellene félnie Józsuénak vagy bárkinek? Nem. De hadd kérdezzem meg, az Isten nem ígérte meg nekünk is, hogy bevezet az ígéret földjére a mennyei Kánaánba? Nem ígéri meg nekünk az örök életet? Igen. És ennek ellenére van időnként félelem a mi szívünkben? És nézzük meg, hogy az Isten mennyire együttérző, mennyire gyengéd. Azt az üzenetet küldi, amire ekkor Józsuénak és a népnek szüksége volt. Mit mondott ez az asszony? Tudjuk, hogy nektek adja az Úr ezt a földet. Tudjuk, hogy le fogjátok győzni ezt, és nem áll meg senki miattatok, mert félünk tőletek, amire szüksége volt Józsuének és a népnek is, az újbóli megerősítéshez. Szeretném kérdezni, volt már ilyen az életünkben, hogy az Isten újból és újból megerősít bennünket valamiben? Hát nem lenne elég, ha egyszer mondaná, ha ő mondta igen és ámen. De látja a mi esendőségünket, megindul rajtunk, és újból bátorít, hogy a félelem ne tudjon bennünket igazából elbátortalanítani. Csak kérdezem, emlékeztek rá, hogy milyen másik történetet is olvasunk, nem ezt, hanem egy másik történetet? Amikor az Úr ugyanígy erősít meg valakit, akinek pedig már ezer bizonyságát adta annak, hogy vele lesz. Gedeon, pontosan. Hány tapasztalaton keresztül ment? Már ott van azzal a 300 emberrel, és azt mondja, hogy ha félsz, lemenj, félsz, akkor menjél le a táborba, és hallgass meg, mit mondanak ott azok az emberek. Tehát értjük, az Isten pontosan látja a mi esendőségünket, és így, ilyen türelemmel és szeretettel hordoz bennünket, ahogy ezt a népet hordozta. Mi történik ezek után? Sittimből elindulnak. Az első ugye a Jordán kettényílása, kettéválása. Micsoda hatalmas esemény. A lehetetlen megtörténik újra az ő életükben. Verestenger, 40 év múlva a Jordán. Mit kellett tenni a kettévált Jordánnak a közepéről? Mit kellett fölvenni? 12 követ. És felállítani ugye Gilgálban, amikor átérnek a túlsó partra, emlékeztetőül, hogy igen, az Isten száraz lábbal vezette át az ő népét, az ő ígéretei igenek és ámenek. Még egy gondolatot szeretnék Gilgálnál megemlíteni. Két eseményt, csak egész röviden, mi történik Gilgálban? Egyáltalán ez a Gilgál szó mit jelent? Azt jelenti, hogy elgörgetés. Elgörgetés. Minek az elgörgetése ez a Gilgál? Az Isten, amikor kihozta őket Egyiptom földjéből, már rövid úton be akarta vezetni őket az ígéret földjére, de a hitetlenségük miatt, lázadozásuk miatt nem tehette ezt meg. A környező népek mit szóltak? 40 évig ott bolyong ez a nép a pusztába, az Isten nevét érte a gyalázat. De most, hogy elindulhat ez az eseménysorozat, elgörgítette az akadályokat az útból, elgörgítette Gilgál, elkezdődik a honfoglalás, az Isten meg tudta mutatni az ő hatalmát, végtelen hatalmát ezekben az eseményekben, amik ezek után következnek. itt történik egy csodálatos, csodálatos esemény. Megünneplik a pászkát, a pászka ünnepet, ami előre mutat az igazi szabadulásra, ugye Jézus áldozatára. Igen, a pászkát megszűnt a pusztában, a pászka megünneplése. Miért? Miért? Mert ők visszavágytak Egyiptomba. Mert ők így fordultak az Isten felé, az Úr nem engedte, hogy a pászkát ott ünnepeljék, de most megünnepelték a pászkát. És egyetlen egy Biblia verset szeretnék még felolvasni, ami számomra annyira szép, és hogy az Isten mit tesz itt velük Gilgálban. Az 5. fejezet 12. versét olvasom fel, és kíváncsi vagyok, hogy ebből az egy Biblia versből mit látunk az Isten irántunk való bánásmódjáról. 5. fejezet 12. verse. És másnaptól kezdve, hogy ettek a föld terméséből, megszűnt a manna, és nem volt többé mannájuk az Izrael fiainak, hanem Kánaán földjének gyümölcséből ettek abban az esztendőben. Ebben mi a különlegesen szép ebben a Biblia versben? Mikor szűnt meg a manna? Átértek. Ettek a föld gyümölcséből, de aznap még volt manna. És miután megtapasztalták azt, hogy milyen jó ez a gyümölcs, és hogy az Úr mi mindent ad nekik, másnaptól szűnt meg a manna. Nem úgy volt, hogy aznap reggel fölkeltek, és nem volt manna, és hogy megijedtek volna, hanem az Úr körülvette őket még ezzel is. Volt manna is, de már ehettek a gyümölcsből. És másnaptól kezdve nem volt már manna. Micsoda gondoskodás és szeretet megnyilvánulás az Isten részéről. És hogyha mindezeket végig gondoljuk, akkor ezek után érheti az embert valóban olyan szívfacsaróan, amikor az Isten azt kérdezi a néptől, hogy én népem, mit vétettem ellened, mivel fárasztottalak el téged, tégy vallást ellenem. Hogyha az Isten ezt a kérdést most nekünk tenné fel, amikor az életünk sokszor nem olyan, amilyennek lenni kell, és nem úgy viszonyulunk Istenhez, ahogy viszonyulnunk kellene, az irántunk, az életünkben tanúsított számtalan csodájáért és szeretet megnyilvánulásáért, ha ez föltenni ezt a kérdést nekünk, akkor mit tudnánk erre válaszolni? Én azt hiszem, hogy erre mit lehet válaszolni? Erre semmit. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ez a kérdés most hasítson a szívünkbe, és most legyünk némák, de olyan értelemben, hogy persze erre nem tudunk mit mondani, de szívem mélyéből kívánom, hogy igaz megtérést, Istenhez való térést eredményezzen az Isten szeretete a mi szívünkbe, hogy ne majd a legvégső ítéletkor kelljen ezt a kérdést hallani, amikor valóban semmi mentséget nem lehet felhozni, mert az ember pontosan visszaemlékszik, hogy egész életünkön keresztül mi minden jóval vett körül bennünket az Isten. Igen, szívünk mélyéből, szívem mélyéből kívánom, hogy Istennek az hozzánk való szeretete és jósága az egész életünket át tudja hatni, és a mi életünk egy viszont áldozat legyen az ő kegyelméből. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani a te szeretetedért, a te irgalmadért, irántunk tanúsított jóságodért, de szeretnénk bocsánatot is kérni azért, hogy mi olyan kevéssé értékeljük azt a jót, amit tőled kapunk, és te látod, Urunk, hogy a bűn által megrontott emberi természet önmagától nem képes se a szeretetre, se a hálára, de Urunk, te megígérted, hogy te megteremted a mi ajkunkon a hála gyümölcsét, hogy ha mi hozzád fordulunk, ha mi vágyódunk te utánad, és arra, hogy az igazi hála felfakadjon a szívünkben, ami nem pillanatnyi fellángolás, hanem egy állandó mély, ragaszkodó szeretet, és az életünk cselekedeteiben megmutatkozó hála. Urunk, te látod, hogy mi olyan töredékesen látunk ebben az életben, hogy mindannyiunk életében te milyen hatalmas erőfeszítést teszel azért, hogy bennünket üdvözíthess, hogy ne kelljen elvesznünk, hanem örök életünk legyen. Urunk, kérünk, adjad, hogy a hit szemünkkel tudjunk látni, és köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy te a sok hálátlanságunk ellenére még nem vetettél el bennünket. Istenünk, kérünk, tégy többet a mi életünkben, mint mi kérni tudnánk, ne engedj el bennünket, Urunk, és köszönjük a te végtelen türelmedet, és irántunk való ragaszkodó szeretetedet. Áldva légy ezért, Urunk. Amen.